szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hiltajor Podcast 234. karipara adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, már nagyjából karácsonyi hangulatban, de azért csak nagyjából. Kelt neked, van karácsonyi hangulatod?
Még egyáltalán nem, ezért gondolkodtam azon, hogy az elején, adás elején rögtön szabad-e olyan viccelődni, hogy miközben mi ezt vesszük fel, kint az utcán kari, nari, para van, meg hasonlók, de lehet, hogy nem kellett volna.
Kari, nari, para? A karácsonyi hát narancsos tüntetésekre gondolsz?
Nerellenes tüntetés van, füstel és lábdobban.
Ez nem nari para, hanem neri para.
Igen, tudunk még ezen rontani, mi lenne, ha
jó, rendben. Amúgy én azért már érzem, hogy jön a karácsony, mert ugye itt a családban már mindenféle előesemények bonyolódnak, és emiatt én már csomagoltam be dolgokat fenyőfás csomagolópapírba.
Hoho, mert hogy ti csomagoltok, értem.
Igen, egy csomó mindent hagyományosan csinálunk, és most már csak azért is elgondolkodtam ezen, mert hogy a múlt adást azzal zártuk le, hogy ezen a héten a karácsonyról fogunk beszélni, vagy az lesz a fő témánk, ami hát teljesen érthető lenne, hiszen nyakunkon van ez az ünnep. Itt toporog az ajtóban, és mindjárt bejön, és a padlóra kakil. Ez a terv, legalábbis úgy látom. És akkor, és szóval ezen gondolkodtam, hogy mit mondanék én erről, és egy csomó mindent, de azt látom, hogy miközben mindenfélét mondanék, és mindenféle reform gondolataim lennének, ehhez képest mi elég sok szempontból a lehető leghagyományosabb, de nem elég hagyományos módon ünnepeljük a karácsonyt.
Van elég hagyományos módja a karácsony ünneplésének?
Van. Azt gondolom, hogy amennyiben a hagyományokhoz ragaszkodik valamelyest egy, hát nevezzük családnak jobb hiány ezt a kis közösségét a társadalomnak, de lehet az, mit tudom én, tehát egy ember is lehet család ebben a kontextusban. Szóval, hogy bizonyos feltételeknek szerintem meg kell felelni ahhoz, hogy a magyar hagyományok szerint ünnepeld a karácsonyt, például kell sütni beiglit, nem, kell enni beiglit, állítólag kell enni halászlevet is, vagy valami halat.
De csak abban az esetben, hogyha az év többi szakában egyáltalán nem esze halászlevet.
Kell egy rendesen feldíszített szép nagy fenyőfa, tehát az összes ilyen kicsi, barkácsolt, IKEA bútorokból összeállított, az nem ér ebből a szempontból.
Kihagytad a műanyagot, mint őscsalást.
Nem, azt szándékosan hagytam ki, mert szerintem az ér.
Nem már, hogy érjen.
Hát igen, ér, mert hogy mondjam, most ugye a hagyományról beszélünk, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy karácsonyi hangulatod legyen. Egy fenyőfa alakú tárgy kell, amin színes égők világítják meg a üveggömböket, amik már műanyagból vannak. És most az az apróságot, hogy ez nem karácsonyfából van, hanem valami parafin származékból, azt szerintem az mindegy.
Oké, lépjünk tovább.
Én nekem se lenne műanyagfám, de ugyanakkor meg ezen is most gondolkodtam, hogy tehát vajon melyiknek van nagyobb karbonlábnyoma? A kivágott karácsonyfának, vagy a műanyagból fröccsöntöttnek?
A héten láttam el egyébként ilyen egymással versenyző kimutatásokat, meg kéne hozzá keresnem persze, de kb. Az jött ki, hogy ha 10 évig ugyanazt a műanyagot használod, vagy 15 évig, akkor lassan beéri a fenyőt, amit jellemzően ezért termesztenek. Ellenben viszont olyan helyen, ahol más fák is megélnének, de azért miközben a te karácsonyfád nő, az a közben csak eszi a széndioxidot ki a levegőből, ellenben a spajzban tartott és ernyőként összecsukott műanyag karácsonyfa ezt nem csinálja.
Hát ez az. Akkor mégiscsak az van, hogy a lucfenyő az a jobb választás, vagy ezüst, vagy...
Hát, de aztán a fenyőt meg szállítgatják, szóval ezek az őrületesen bonyolult rendszerek, amiben döntenünk kéne, viszonylag korlátos adatok.
És ha mondjuk egy 3 hétig egy kivetítővel az egyik falamra vetitek egy marra nagy karácsonyfát.
Na de várjál, zöld áramra fizettél elő, vagy
nem, itt az...
lignitet és nagymamákat égetnek el a...
Lignitet és nagymamákat égetnek el, de az összességében szerintem egészen kevés környezetterhelés ahhoz képest, hogy fenyőt vágnak ki nekem, amit aztán egy hónap múlva kidobok.
Igen, viszont a projektorod a megelőző, nem tudom én, 5 évben, amíg nőtt, addig nem ette a széndioxidot.
Nagyon.
Ugyanitt, ha valaki hitelelje a széndioxidot evő projektort, a címünk is, mert...
Egy nagy projektorföldet képzeljek el, ahol a kis bébi projektorokat kapálgatják a projektorgazdák.
Igen, 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 és aztán majd keresztezzük őket, nem tudom, ilyen sztereoerősítővel, meg ilyesmivel.
A kivetítő parasztok. Jaj, erről jut eszembe, ez csak úgy zárójel, hogy képzeljétek, kedves hallgatók, az egyik hallgatótársatok írt nekünk, hogy ő úgy gondolja, hogy szerinte lassan ideje lenne vele beszélgetnünk egy adásnyit, mert hogy ő abba a fiatal ilyen mezőgazdasági szakember generációba tartozik, aki még mindig tehenet akar termeszteni, de már 21. századi módon, adott esetben a digitális eszközöket használva, és hogy vajon ez érdekel-e minket. És hát én lényegében fejhangon üvöltve jelentettem, hogy hát hogy az Istenben ne érdekelne, az tök érdekes a mezőgazdaság meg a digitália együtt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy aki effektíven mondjuk egy szarvasmarha tenyésztésre alapozza az életét, és 20 éves, az így hogy van, meg mit csinál ma Magyarországon, meg milyen technikákhoz nyúl, meg egyáltalán. Ugye, hogy ez érdekes? Kell téged érdekel?
Igen, 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 én valami is, hogy írtam, hogy karácsony környékén ez elképzelhető, hogy nem téma nekünk.
Hát nyilván, ez januárban lesz a...
Lányos zavaromban 5 vagy 6 kérdést összeírtam magamnak, hogy mi az, amiről beszélni kéne. Kezdve azzal a termékkel, amit egyszer láttunk mi, ha jól emlékszem, akkor Budapest New Tech Meetupon. Ez a marha bendő szenzor, amit így bele megetetnek a tehennel, azt kifelé wifi meg IoT sugározza, hogy most akkor jó van-e a gyomrában, vagy sem. Ami a legszürrealisabb dolog volt, amit valaha láttam szerintem ilyen technológiai rendezvényen, ugyanakkor meg valahol milyen logikusnak
tűnik. Ez lényegében egy lenyelt lázmérő, ami én is úgy emlékszem, hogy wifi-n keresztül kiküldi a hőmérsékletet. Nem csak azt egyébként, mert azt hiszem, hogy kémhatását is nézi a bendőnek, és ezzel mindenféle betegségeket lehet megelőzni. Szerintem zseniális egyébként. Bár mi se vagyunk messze ettől, kert nem sokára mi is lenyeljük a lázmérőt, az okos lázmérőt.
Megállnék előtte egyel.
Na jó, rendben. Szóval, hogy karácsony, vissza a karácsonyhoz a gépészeti tehenek elől.
Ott egyébként tök kapcsolódik, tehát az rámeleget a marha lehel kis Jézus jászolban. Még témánál vagyunk.
Te észrevetted, hogy minden templom előtt embernagyságú betlehemeket építenek?
Nem nagyon van betlehemes támogatás mostanában.
De tényleg, tehát úgy néz ki pontosan, mintha lenne egy támop program, ami kis betlehem építés helyett a nagy betlehem építését segíteni elő. Lehet, hogy van. Vagy lehet, hogy van egy olyan KFT, aki nyert egy nagy tenderen, a nagy betlehem tenderen.
Az, hogy az ilyenekről mindig eszembe jut az a vidéki polgármester, aki egy buszmegállót akart építetni, de buszmegálló pályázat sehol nem volt. Ellenben talált magának egy kilátó pályázatot. Úgyhogy építettek egy olyan buszmegállót, aminek fel lehet sétálni a tetejére.
Úgy, erre én is emlékszem. Nagyon élénken itt van a fejemben. Hát, igazándiból azt hiszem, megdicsérhetjük a polgármestert ezért a lépésért. Ezt végül is nem csinálta rosszul, nem? Meg lett a buszmegállója, a pályázat megkapta a kilátóját. De könyörgöm, tehát tényleg én az EU-nak elkötelezett híve vagyok, de mi a faszomnak támogat kilátókat? Haló, miért kellene kilátók a nagy nemzeti kilátóprogramba?
Ez egy tök jó kérdés. De elképzelhető, hogy vannak olyan helyek, ahová lehet kilátókat építeni.
Biztos, hogy vannak olyan helyek, csak nem, ezt nem akartam vitatni.
Ez nem ebben az országban például.
De nem ebben az országban is vannak olyan helyek, ahová érdemes kilátót építeni. Azt nem értem, hogy milyen EU program lehet vajon, vagy hogy képzeljem el azt az EU programot, aminek a leírásában egyebek mellett az szerepel, hogy és kilátók építése. Hogy nem tudom.
Falusi turizmus fejlesztés, környékbeli látnivalók, stb. Tudod, ez a...
De akkor...
Rakjunk oda még mellé nemzetközi bicikli utat, meg helyi konyhát.
Na igen, de ezeknek van értelme, meg a skanzennek is, de...
És lesz hozzá eredetvédett helyi kilátód is.
Jesus Christ.
Dödöle alakú.
Igen, vagy fenyőfa alakú, hogyha valami nagyon vagy erőltetett módon vissza akarok kötni témánkhoz. A karivárásoz.
Előtt eszembe, jártunk kint a karácsonyi vásáron Óbudán, és ott tűzifából építettek egy bitang nagy gólát, ami aztán megvan oldalra világítva sok színnel, ami azt, hogy karácsonyfát szimbolizál. Nem találtam meg rajta a táblát, hogy mi lesz majd a sorsa, de egyelőre egy nagy góla tűzifának a közepébe be lehet menni, és fel lehet nézni, hogy milyen egy nagy góla felfelé szűkülő tűzifa.
Ilyet szoktak.
De nem mondom, hogy életre szóló, ilyen minden izgalmas.
Szoktak a Deák téren is állítani ugyanilyet, meg az Erzsébet téren, és én egyszer elolvastam, volt rá valami tábla, de nem emlékszem, hogy mi volt ráírva, tehát ne reméljetek tökéletes 100%-os megoldást, de úgy rémlik, hogy valami ilyen, nem tudom, a bagi telepre visszük tüzelőnek. Valami ilyesmi volt ráírva, tehát hogy jó célra megy végül a tűzifa, amiből épült a fenyő.
Uh-huh. Ez olyan, mint amikor a Hollywood épített egy karácsonyfát nagyon sok szánkóval.
Igen.
És hát amennyi hó esik mostanában, tulajdonképpen a karácsonyfát sokkal célszerűbb építeni szánkóból. Tegnap rendőröket dobáltak szánkóval, azt néztem.
De ez most mindegy. Ez nem karácsonyi dolog. Mármint a szánkóval rendőrdobálás.
A repülő szánkó az megint csak hagyományosan van előtt.
Nem a szánkó, az nem jó. Kó nélkül kell. A repülő szán az oké, okay, a szánkó az nem oké.
Okay. Jó, nem lesz szó a szánk.
Jó, nem lesz szó a szánk. De lesz viszont karácsony, és azt akartam veled megbeszélni mindenek előtt, hogy ez hogy lenne ideális, tehát hogy lenne jó a karácsony. Ez a mondat egy kicsit, mintha feltételezni azt, hogy a karácsony most rossz.
Hát én hosszas karácsonyi küzdelmeken van túl az én családom. Az idei most máshogyan lesz más, mint az eddigiek. De hogy nekünk az nagyon sokat segített, hogy amikor sikerült azt leépíteni, hogy a szűk rokonságból mindenki akarja mindenkinek ajándékozni mindenféle szart. És aztán egyszer csak kitaláltuk azt, hogy a nagyjából egy korcsoportban levő emberek ajándékoznak egymásnak valamit, ott még el is lehet képzelni, hogy betalálnak ezek az ajándékok, meg ott akkor kevesebb után kell rohangálni, és többet lehet ötletelni az, hogy vajon minek örülne az unokaöcsém mondjuk. És azt hirtelen nagyon sokat egyszerűsített, és például évekig nem kaptam egy száma kisebb pulóvereket.
Hát igen, ez egy lifehack. És azt látom, hogy minden családban számolatlanul születnek a jobbnál jobb lifehackek arra, hogy a karácsony ne legyen akkora para, mint amekkora para egyébként, vagy hogy legalábbis csökkentsük a para méretét a karácsonynak, és valahogy ez azért azt hiszem ellentétes az eredetileg meghatározott célokkal.
Eredetileg meghatározott cél azért csak az lenne, hogy az emberek a végén valamilyen módon boldogok.
Hát ezt most, ez messzire vezetne, de ugye végül is Jézus születését ünnepeljük, aki aztán magára vállalta a bűneinket. Hogy akkor ez a boldogsággal most jól össze lehet-e hozni, ehhez nálam értőbb vallásteológusok kellene.
A bűnök magára vállása az húsvét.
Hát akkor vállalta magára, de...
Akkor, ha megértünk a kereszten.
Igen, igen, de a megváltó most született, érted?
A megváltó születését ünnepeljük, ha már attól sem leszünk boldog, akkor tényleg nem.
Mondjuk az igaz, hogy ennek örülni kell, hiszen nem sokára majd magára vállalja a bűneinket. Tehát egy igazi jó fej, önzetlen csávó lejött ide közénk, hogy kisegítsen minket a nagy bajunkból.
Pontosan. Illetve egyébként a karácsonyi énekek a legkevésbé parák a liturgiusi énekek közül. Helyenként még értelmük is van.
Erről egyáltalán semmit nem tudok, úgyhogy hozzászólni sem nagyon.
Egy szép napon megiszunk egyszer 5 sört, és...
És elénekelsz párat.
És rábeszélhetsz, hogy ne tegyen meg.
Inkább menjünk éjjeli misére, vagy éjféli mise. Az éjjeli az a fürdőzés, meg az edény. A mise az az éjféli. És arra egyébként, arra volna kedvem, minden évben volna kedvem, de hát fel sem merül, hogy...
Nem tudom, Pesten nem voltam még éjféli mise. Én üzen azért persze, mert Pesten nem vagyok.
Szentesten.
Karácsonykor megy az ember haza a családhoz, igen.
Szóval azt gondolom, hogy valahogy az lenne az ideális, hogyha ezt az egész ajándékozás dolgot, ezt kivennénk belőle, tehát hogy az lenne, mondjuk, hogy az lenne a normális, hogy nincs ajándékozás, lehet fenyődíszítés, lehet nagy vacsora, azokat nem tiltanám be, sőt, arra számítanék, hogyha nincsen ajándékozás, akkor sokkal nagyobb a vacsora, mondjuk. Többen jönnek össze, könnyebben mondja azt a háziasszony, hogy ő bizony elvállalja, hogy az egész család, az összes rokon ide jöjjön hozzánk, mint hogyha előtte hetekig azon izgul, hogy megérkezik-e az ajándék, megtalálja-e, el ne felejtse, stb.
Ez a megérkezik az ajándék, az érdekes, hogy feldobtad, mert ez egy ilyen pár éve sarkalatossá váló ilyen hiba lehetőség nekem. Egyrészt késett már el úgy ajándékom, hogy vagy január végén, vagy február elején esett be, ez amikor a nagy postapara volt. A rosszabbik is az volt ráadásul, amikor nem egy olyan dolog, amit magamnak vettem meg, hogy akkor most karácsonyban rászállom a pénzt, hanem az öcsémé kallódott valahol a postán még egy hónapig. Az nem vette ki magát nagyon szarul, mert sikerült valami ízét, pót, B ajándékot felhajtanom még aznap reggel.
Egy szép sálat.
De azért hosszasan bíztam abban, hogy nem ez lesz. És amikor bejött a kínai rendelés, akkor ugye az egész rátevődött még nagyjából egy hónap. Tehát akkor most a november elején el kell kezdeni amiatt aggódni, hogy megjönnek az ajándékok. Vagy nem, vagy fennakad a vámon, vagy elhagyják, vagy ellopják.
Ezt én teljesen el is engedtem, és fel sem merült, hogy a Kína közreműködhessen a mi karácsonyunkban. Pontosan ezért.
Mm. És a magyar kereskedőktől meg most azt látom, hogy most már mindenki arról beszél, hogy hát késnek a futárszolgálatok már most, úgyhogy már nem nagyon mondják azt, hogy ez a kiszállítós dolog, ez akár működhet is. De lassan, de biztosan elérünk oda, hogy augusztusban a tópartról a hek mellett kell összerakni a karácsonyi rendelést, hogyha valamit még ki akarsz szállítani Debrecenig, decemberig.
Én arra szavazok, és erre biztatlak titeket is, írjunk transzparenseket, és vonuljunk Kossuth térre, és ott tüntessünk azért, hogy megtiltassék az ajándékozást. Természetesen a gyerekek kaphatnak ajándékot, és szerintem úgy is lehetne, hogy egyébként, hogy mondjam, nem börtönterhe mellett tilos az ajándékozás, hanem hogy csak a norma az lenne, hogy nem nincs ilyen olyan ajándék, ez nincsen benne a rendszerben, és hogyha ehhez képest én mégiscsak meg akarnék ajándékozni valakit, akkor lelkem rajta azt egy kicsit ilyen csodabogárságnak nézni a nép, de azt mondaná, hogy ja, ezek ilyen lipsik, ezek így ajándékoznak néha egymásnak.
Hmm. Azon gondolkodom, hogy mennyire kell ebbe beleszámolni azt, hogy mi az úgynevezett, nem tudom, ezt így, az én családom egészen biztosan is szerintem, ti az úgynevezett középosztályhoz tartozunk, annak is az a része, ami meg tud magának engedni dolgokat esetenként.
Mert?
És ugye saját nevünkben nyugodtan tudjuk azt mondani, hogy hát karácsonykor ajándékozni azért mégiscsak akár, hogy nézzük hülyeség. Viszont ahol sokkal jobban a fogathoz kell verni a garast, ott az, hogy és akkor karácsonykor megengedünk magunknak valami nagyobbat. Az egészen más hatás, más jelenség. És még messze nem a vegyünk fel személyi ételt a karácsonyra, és menjünk el utána zalakarossa egy napig megnézni a helyi főteret.
De ez jól hangzik, amit mondasz, és ez az alapvető dilemma. Tehát, hogy lehetne kivonni ebből a játékból az ipar nyomását, a kereskedelemnek a nyomását, és meghagyni benne mégiscsak azt az örömet, amikor másnak örömet szereztél azzal, mert kigondoltál valami olyat, aminek örülni fog. Tehát ez egy nehezen feloldható konfliktus, pedig valahogy ez lenne jó, hogy egyrészt nem kéne... Ugye a karácsonyban az az átverés, hogy itt nem a számodra legfontosabb, vagy a legközelebb álló embereknek veszel, vagy csinálsz ajándékot, hanem rokonaidnak. Akik ugye vagy nagyon közel állnak hozzád, vagy nem. És a vagy nem helyzetben ott az nagyon fejvakarós. Tehát az lényegében egy legyünk túl rajta, oldjuk meg, éljük túl szituáció.
Igen, erre találták ki a középkategóriás viszkiket. És nem arra gondoltam, hogy befekszel a fa alá és megiszod, hanem hogy azt a minden alkalommal lehet úgy ajándékozni, hogy az mégse tűnjön. Hogy is hívják ezt férfi ajándékcsomagnak? Biztos te is találkoztál ezzel, amilyen egy darab buborékos csúcsfürdő, és kettő darab olyan dolog, amit az ember nem kell magára van.
Ennél semmi sem ijesztőbb, mint amit most mondtál.
Melyik részénél?
Hát ez a, és akkor minden olyan szerettemnek, akit valójában olyan mélyen azért nem szeretek, veszek egy viszkit.
Sokkal jobb, mint zoknit venni.
Abból a szempontból mindet szerintem, hogy ha pusztán az a feladat, hogy az ember kifejezze, tehát gesztust gyakoroljon, mi szerint ajándékot ad, akkor mindegy, mert mind a kettő pontosan ugyanazt fejezi ki. Esetleg az okni a leszarlak barátom, a viszki meg a tudom, hogy költeni kell, de azért leszarlak barátom, ezt fejezi ki.
Hmm. Az, hogy saját helyzetemből tudok csak kiindulni, és van az a helyzet, amikor a közeli családban vannak, nem túlzottan tudom, hogy egyáltalán mit kéne neked ajándékozni emberek, és vannak, atyarusten végre ajándékoztatok neked valamit emberek.
Hát igen, de pont erről beszélek, hogy első rendeletem a témában az lenne, hogy nem pontosan tudom, mit is adhatnék neked, hiszen fogalmam sincs, hogy ki vagy, azon túl, hogy a nagybátyám unokanővére. Ezt azonnal le kéne állítani. Tehát tényleg csak a legközelebbieknek adni ajándékot. A másik fele meg, hogy igen, szóval van az, amit mondtál is, hogy a kevésbé módos családok esetében felmerül az, hogy megvenni olyan dolgokat, amit egész évben nem vettünk meg, vagy nem volt, vagy szóval az nem vitt rá a lélek, vagy egyszer nem vitt el odáig a pénztárcánk, azt most kiszorítani valahogy, mégiscsak, de hogy amelyik család meg nem ilyen, ott azért egy kicsit van ez a mit vegyek neki, hát mindene megvan, ha valamilyen nincs meg, megveszi magának. Ugye van ez az ember típus is, akinek aztán tényleg nem akarnám végigbeszélni a karácsonyi ajándékozás összes ilyen zavaró bugyrát, csak egyszerűen azt akarom felmutatni, hogy kicsit, mintha olyan ilyen külső marketing kényszerek hajtanának minket arra, hogy megfeleljünk a karácsony szülte elvárásoknak, és ez talán az új karácsony. Régebben ez mondjuk 150-200 évvel ezelőtt biztos nem így volt, ahogy most van.
Hát, ha abból indulok ki, hogy 150-200 évvel ezelőtt mit csinált a karácsony, karácsonykor a családom, akkor, hogy azt mondja, nagyapa nagyjából megszületett, az ő apja, jó Isten tudja, mit csinált, parasztok voltak, valószínűleg nem volt az őrületesen nagy szeretet a 1900-es évek cserehátján egy bevett dolog. 150 évvel ezelőtt az még egy kicsit súlyosabb, tehát ha még ennyire sem, akkor már inkább az új karácsony.
Na.
És úgy, hogy az új karácsonynak a marketing nyomása az itt van, meg azt érzem. Ugyanakkor felül tudok rajta emelkedni, azt érzem.
De úgy tudsz rajta felül emelkedni, hogy megvanod a vállalat, és megveszed azt a viszkit, és becsomagolod, vagy nem csomagolod be, és átnyújtod szeretettel? Vagy úgy tudsz rajta felül emelkedni, hogy azt mondod, hogy ne vegyünk egymásnak semmit?
Úgy, hogy az ajándékoknak a turva 80%-a be fog találni, és lesz benne kettő viszki.
Ja, értem. Tehát, hogy...
Pusztán azért, mert azt nem vállalom be, hogy 13 emberből kettőnök beszólok azzal, hogy hát bocs, ti sem.
igen, értem. És a többieknek viszont lesz benne egy személyes él, amitől úgy fogják érezni, hogy gondoltál rájuk, miközben az ajándékukat kiválasztottad.
Tudod, mekkora mázlőt találtam őszi barackos csillit? Remélem csíp is, vagy legalábbis azt a kedves unokaöcsémet. Kristóf, remélem nem hallgatod. Rohadtul meg fogja lepni, hogy ez egyáltalán van.
Aha.
Valószínűleg az, hogy mennyire csíp, az nem fogja meglepni, mert minden szart hajlandó megenni, de dolgozom
problémán. Kert, és ez benned hogy van, hogy már hetekkel korábban így, ahogy gondolkozol ezen, egyszer csak megszületik, hogy Kristófnak valamilyen csípős befőttet kéne venni, és aztán neki azt felhajtani? Vagy egyszer csak egy kirakatban meglátod, és azt mondod, hopp, ez pont olyan, mint amit Kristófnak kéne adni.
Sétáltam haza, és akkor a tőlünk három háza levő bio volt, amin bio kolbásztárosít, ezt sosem értettem egészen pontosan, de mind a két szó szerepel rajta, és kolbásszal van tele. És ami korábban a legközelebbi hely volt, ahol a lakásomhoz közel lehet sört venni, még ráadásul Békés Szent Andrásit, annak a kirakatában megláttam egy piszok nagy plakátot, hogy a nem tudom melyik Csili Manufaktúrának a termékei most már itt is kaphatók, és amikor megnéztem, akkor csupa ilyen elmebeteg dolog volt, hogy mondtam, hogy Kalifornia Reaper és Rebarbara együtt. Ebből az egyikről tudom, hogy paprika fajta, a másik pedig egy ritka női név. És remek. Ha én nem tudtam róla, akkor valószínűleg ő sem. Nézzük meg, hogy hogyan működik.
Aha. Értem. Szóval, hogy akkor te meglátod a mindennapok szövetében az ott felfestlő ajándéknak jelentkező tárgyakat.
Igen. Vannak mások, amin gondolkodni kell, de szerintem sokkal több mázli van benne.
Nem hinném, hát ezt évről évre már sok éve gondolom így gyakorlott, tehát akkor ez nem mázli, hanem egyfajta tudás.
Valamennyi tudás van benne, hogy mi kerül éppen a szemem elé, merre járok, mennyire jó ötlet, stb. Az abban azért van játék lehetőség.
Tehát nincs olyan, hogy fejedbe veszed, hogy már pedig a dédanyám egy hintalovat kap karácsonyra, aminek csukva van a szeme, és akkor nekiállsz, és így megtekinted a hintaló nagykereskedőket, kiskereskedőket, piaci árusokat, és mindenhol azt kérdezed egyre nerváltabban, hogy de csukott szemű nincsen. És szóval, hogy a fejedbe veszel valamit, és akkor kergeted, és megpróbálod megszerezni.
Nem. Olyan volt, hogy könyvet kerestem, úgyhogy tudtam, hogy melyik szerzőnek a melyik könyvet. Uh-huh. És hát akkor még nem tudom, nem jöttek le a könyves autók Miskolcra, amik ezt a kötetet hozták. Ugye én néztem a teljes városnak az összes könyvesboltját, hogy Száraz Miklós Györgynek a Lovak a ködben című regénye az megvan-e bárhol. Na, ott voltak sok esetek egyébként. Kezdve rögtön azzal, amikor a kedves Eladó oda vezetett egy ilyen albumos polcra, és azt mondta, hogy lovakról ezek a könyvek
vannak.
De nem
Jézus, félreértettük egymást, drága hölgyem vagy uram.
Igen.
Aha.
Mert hogy te hogy vásárolsz, akkor most sem meséld el.
Nincs itt igazán, nincs semmiféle stratégiám, nincs hozzáállásom se. Most elkövetkezett idén az a pillanat, amikor azt mondta a család, hogy a felnőttek nem vásárolnak egymásnak ajándékot, csak a gyerekeknek, és ezt mi azért meghekkeljük Anettával, és mi egymást meglepjük valamivel. meg persze a gyerekeket sok mindennel, de akkor most így nem kell a család többi tagját ajándékokkal elhalmozni. És akkor hogy vásárolok? Hát, hogy így formálódik egy lista, amiben a gyerekek maguktól is tesznek be tárgyneveket, meg mi is gondolunk ki ilyeneket, és akkor egyszer csak nekiállok lejárni ezt a kört esetleg. Most már úgy néz ki, hogy már így jártamban kertemben, amikor súrolok egy olyan helyet, ahol lehet valami, akkor esetleg oda betérek, és megveszem. Tehát semmi különös, nem, egyszerűen csak van egy előzetes elképzelés, és azt igyekszem megvalósítani, és most már azt hiszem, hogy megtanultam az elmúlt években, hogy ahogy közeledik a karácsony, úgy leszek egyre könnyebben elengedő fajta, és aha, azt mondom, hogy jó, hát akkor ez már nem jön össze. Ilyet már nem veszünk. És már nem idegestem magam. A másik, amit elengedtem, amit úgymond kinőttem talán, a személyesen kézzel készített ajándékok világa, amiben egy időben olyan mélyen hittem, hogy semmi más nem tekintettem ajándéknak, és amikor valaki mástól tárgyat kaptam, amit nem ő készített, hanem az ipar, akkor azon lényegében megsértődtem. És én is kizárólag nagyon átgondolt, nagyon személyre szabott, és lehetőleg kézzel készített dolgokat ajándékoztam, és erről azért úgy szép lassan, főleg amióta a gyerekek megvannak, lejöttem. És már nem érzem azt, hogy erre képes lennék, szóval egyszerűen nem fér bele az életembe, még mindig azt gondolom, hogy az az ajándék a jó, amit a másikat a fejünkben járatva a másikra szabunk, de nem is tudom, már erre talán nincs is szükség, vagy nem tudom, hát így. A szűk családban ugye mindig tudja az ember, hogy a másik mit szeretne, például onnan, hogy megkérdezi.
Igen, ez egy ritkán használt, de nagyon működő módszer. Közben sajnos elképzeltelek, ahogy bőrköntényben egy nálatok a hátsó kertben szalvétatartót és zsebkendőtartót kovácsolsz.
De jól képzelted el, pontosan ez. Így kell elképzelni engem 20 évvel ezelőtt, amint karácsonyi ajándékokon molyolok. Igen, így. Vagy nem, hanem mit tudom én, értelemszerűen nem fogok belemenni példákba, de hogy szóval, hogy személyre szabott, személyre szóló ajándékokat igyekeztem minden szerettemnek adni, és ez ugye azzal járt, hogy nagyon sok esetben előre kitaláltam egy koncepciót, a fejembe vettem valamit, minősített esetben ez ráadásul nem az volt, hogy vegyünk egy harmonika ajtót, mert az annyira illik a Béla személyiségéhez, hanem az volt, hogy barkácsoljunk egy kézzel festett csillámporral és bálna zsírral díszített harmonika ajtót, és akkor a listámat így követve mentem, és a bálna zsírboltban nem volt olyan bálna zsír, és a... érted? Szóval, hogy a beszerzési körút, amiben konkrét tételek vannak, de ezek a konkrét tételek, ezek nem szép, nagy és minden boltban kapható egységek, hanem pici fura hülyeségek. Ez végtelen frusztrálóvá tudta tenni ezt az életet. Hát ehhez képest meg most az, hogy a gyerekek leadnak egy listát, hogy ők miket szeretnének, mert megmondják, és akkor ezen szerepel a meglepetés is. Most ott tartunk, hogy...
Többit kihúzott piros tollal?
Nem, a többi könnyű, mert az oda kell menni, azt meg kell venni. Ez sem mindig könnyű, de legalább a mentális része az viszonylag egyszerű.
Erőt eszembe, évek óta kering az interneten egy ilyen karácsonykor előkerülő kép, ami angol nyelvterületen élő kisgyermek levele a Mikuláshoz. És talán Dear Santa, ebben az évben ezt szeretném kérni, és beírva alá ilyen gírbe-gúrba kisgyerek írással egy kikúrt hosszú Amazon link, amiben még a tracking is bele van máshova, és a kuponkód is. Na és ott éreztem itt valamit, ha nem igaz, akkor is el van törve valami. Ha hazugság, akkor sem jó az így.
Igen, de meg, hogy még igaz is, tehát, hogy érted, amikor a nagyszülők az unokájuknak ajándékot vesznek, és ezt úgy csinálják, hogy az unoka megmondja, hogy mit szeretne, a nagyszülő pedig lemondóan ad neki pénzt, hiszen tudja, hogy ő úgysem tudja eleve, nem is érti, hogy mit kér a gyerek. Ha érti is, ő nem tudja beszerezni, ha be is tudná szerezni, az nem olyan lesz, mint amit akar, és ezért átnyújtja a pénzt, és aztán, hogy mondjam, tehát az erőszakosabbak ilyenkor elvárják, hogy a gyerek még 2 év múlva is emlékezzen, hogy ezt tőle kapta karácsonyra, és ugye hálás vagy, érte, édesfiam, lányom.
Uh-huh. De ennek a szituációnak a folytatásaként egyszer kerültem egy helyzetbe, ahol én voltam apunak a barátja, aki a nagymamától kapott tabletet üzemképessé alakítja. Mert egy megfelelően kiválasztott erőforrásokkal lényegében nem rendelkező berendezés volt.
Igen, értem. Na jó, akkor abban megállapodhatunk, hogy betiltanánk az ajándékozásnak a nagyját.
A nagyját mindenképpen. Igen, egy csomó minden van, amit ami nélkül el lehet lenni.
Lehetne például olyat is mondani, hogy csak vérrokonnak, vagy első szintű, vagy hogy mondják ezt, tehát a egy hoppos rokonnak lehet a ajándékot venni legálisan. Ez így is sokkal több egyébként a keleténél, mert akkor ott vannak az ember szülei, meg ott vannak a gyerekei, és nincsenek benne a barátai.
Nincsenek benne a barátai, azt mondja, hogy itt már kiesnek az unokatestvérek.
Ebből simán, igen.
Nagy kibazás lenne, nekik szeretek ajándékot venni.
Na látod, hogy ez így nem is jó.
Illetve nem, mert csak az, na mindegy, csak az egyik oldalnak. A másik oldal unokatestvérekkel két évente találkozunk, és ez nem mutat, nem akar gyakoribbá válni, úgyhogy ez már így marad.
Uh-huh. Akkor van
ez
stratégia?
Ez a család dolog, ez egy kúró bonyolult dolog.
Nincs stratégia, igen.
Tehát, hogy a karácsonyt azért nem tudjuk megoldani, mert a családok ilyen vadul másfajták.
Igen, de hogy mindenkinek kellene valamilyen feloldozás, vagy ilyen könnyítés az év végére, amikor úgyis annyi minden van. És hogy akkor nekem az van a fejemben, egy pillanatra komolyan is beszélve a témáról, hogy ha nem lenne ez az ajándékkényszer, a vásárláskényszer, ami már hetekkel előtte eljön, és mindenki kicsit űzött tekintetet produkálva a munkahelyén folyton arra hivatkozik, hogy de hát tudod, karácsonykor, hát ilyenkor káosz van mindenhol, és csak mindenki szaladgál az ajándékokért a helyet, hogy ott lenne az irodában. Szóval, hogyha ezt így valahogy le lehetne venni az ünnepről, akkor maga az ünnepi pillanat, tehát a gyertyagyújtás, a vacsora, a fánál beszélgetés, valahogy ez jobbá válna. Nem lennének annyira frusztráltak az emberek, nem azon gondolkodnának, hogy ki örült és ki nem örült az ajándékomnak, ki adott megjegyzést, valami csúnyát rá. Lehet, hogy jobb lenne így.
Ennek van egy egyszerűbb módja is, hogy el lehet érni szerintem. Még ugye egy picit olyan is, hogy hát nem is devizahitelt ajándékozol, de egy nagyon hasonló dolgot, rezsit. Amennyiben egy csomó dolog van, amit emberek vagy nem ismernek, vagy csak hallottak róla, és még nem próbáltak ki, pedig esetenként jó lenne nekik. Most már hónapok óta beszélek folyamatosan az HBO-ról, ami egy szarul működő jó szolgáltatás igazából. De ugyanilyen volt, évekkel ezelőtt vettem Spotify-t a fél családnak. Van, aki benne maradt, van, aki nem használt, hát istenkém, családi csomag, túléljük, hogyha valaki nem hallgat zenét. És szerintem vannak még ilyenek, amiket így végig lehet gondolni, tehát bármely digitális jószág, amiért egyébként nem kell szaladgálni, vagy akár egy családi társasjáték, amiért te egyszer szaladgáltál, viszont hogy otthon vagytok, akkor lehet játszani vele. És végre nem az istenverte rizikó lesz, meg az istenverte monopoli, ami a gyártsunk kis veszteseket logikára épül fel, akkor az ugyanúgy annak az estének a valamilyen voltát segíti elő, az élvezhetőbb voltát mondjuk.
Csak mondom, hogy nálunk ez az este reggel van, képzeld el.
Melyik része? Vagy tényleg, hogy karácsonyoztok? Na ez a kérdés igazából.
Nálunk reggel jön a Jézuska, nem este. Azért van így, mert amikor még kisebbek voltak a gyerekek, akkor próbálkoztunk ezzel az este itt a család, és jön a Jézuska sztorival, és azok iszonyatosan szétrolkodták a 24-e egész napot. Mert ugye reggeltől folyamatosan azon kellett pörögni, hogy itt van két végtelen túlpörgött gyerek, akik reggel 6 óta azt várják, hogy mikor lesz este 6, és mikor lesz végre ajándékozás. Majd aztán, amikor végre eljön a pillanat, már összegyűlt itt mindenki, és a gyerekek felbontják az ajándékokat, akkor a szülők meg a nagyszülők enerváltan figyelik, hogy és akkor észrevette a gyerek, hogy ezt tőlem kapta, ha nem vette észre, akkor azért megjegyzem, hogy Béluskám, ezt tőlem kaptad, ugye, tudod? És egy kicsit olyan értetlenkednek, hogy most miért van az, hogy a két gyerek a csilláron lóg, és egyébként egymással is veszekszik, meg mindenkivel összevész. Ja, egy kicsit hosszan mondom, de szóval a lényeg, hogy ehhez képest, amikor a 24-én reggel 6-kor a két gyerek leront az emeletről, és ott találja az ajándékokat, és azokat felbontja, és ehhez egy pár óra múlva, vagy mondjuk egy óra múlva megérkeznek a szülők, illetve hát a korán kelő szülőfél az ott van, a másik, meg nem tudom, hogy ott van-e. Szóval, hogy egy ilyen, lehet belőle egy ilyen intim négyfős, vagy nálunk négyfős eseményt csinálni, és akkor már a délután, az este, a másnap a rokonok és barátok, az már csak látogatás, az már nem az ajándékbontásról szól, és nem az van, hogy mindenki megbolondul.
Aha. Hát ehhez képest nálunk a család fel az krónikus későnkelő, és amíg gyerekek voltunk öcsémmel, addig ez nem volt így, de hát az, hogy is mondjam, 20 éve elmúlt, hogy gyerekek legyünk. innentől kezdve viszont ez a reggel karácsonyi zúgónak semmi se értelme nincs. Eleve ki az, aki lerohan a lépcsőn
között. Ja, jó, hát igen, ez kisgyerekes családoknál értelmezhető a reggeli karácsony.
20-esben megközelítem a kávéfőzőt 11-kor. Mm. És akkor van egy családajándékozás, utána van egy a korábban emlegetett ez a tizenpárfős nagy család összeül. Vacsora, mindenki hoz valamit. Az is a nagy karácsonyjavító dílek egyike volt, hogy nem akar mindenki teljes menüt főzni, mert akkor utána 4 napig mindenki maradékot eszik, hanem szigorúan egy kaja, szigorúan egy köret hozzá. Még aki nagyon pattogni akar, az valami öntettel készülhet, de azért, hogy egy mód van rá, akkor a Ági minden karácsonykor csinál valami lászos öntetett dolgot, azt most idén lehet, hogy nem kéne. Tehát az egyszerűsödés felé toltuk el ezt az egészet folyamatosan. És akkor van még egy családi kör, és ennyi.
Na hát látod, mindenki, ti is azon dolgoztok, mi is azon dolgozunk, hogy egyszerűbb legyen, minél kevesebb legyen benne a konfliktus forrás, és minél kevesebb szer kelljen arra gondolni, hogy azt elfelejtettem. Azt nem. Na mindegy, szóval, hogy ez kicsit hosszan beszélünk róla, szerintem nem olyan érdekes ez az egész, de valahogy az közben meg azért csak motoszkál a fejemben, hogy az ajándékvásárlás stressze az, ami a legrosszabb része a karácsonynak, és valahogy ezt el lehetne engedni. És akkor az egy tök jó ünnep lenne, tehát egyébként az összegyűlés, az együtt zabálás, a rég nem látott családtagok megölelgetése, ezek mind nagyon-nagyon jó minőségi időről szóló dolgok. Az ajándékoknak meg úgy örülnek az emberek, tudom, ez például lehetne, hogy ajándékozás a születésnapkor van. Ez azért is nagyon jó lenne, mert akkor ugye egyszerre mindig csak egy embert kell megajándékozni. El van az egész évben osztva ez a terhelés.
Bocsánat, de röhögnem kell. Egyrészt közben számoltam egyet, mert én évszámokon sem vagyok jó. Nálunk úgy előzte most a banda, hogy a legfiatalabb is 22 éves.
Aha, tehát egy felnőtt társaság.
Tehát mindenki lényegében felnőttnek tekintető, vagy legalábbis be lehet hívni katonának, hogy agyon lőjék. Úgyhogy felnőtt a társaság. A másik pedig, hogy öcsém december 26-án született.
A szívás.
Azt tudom, hogy mekkora szívás, igen. Ő is mesél róla, meg én is emlékszem, amikor a karácsony falul el kellett menni, mert születik az öcsém. Tökéletesen értelmeztetlen dolog. Apám Miklós volt. Tehát Mikuláskor van még egy névnap.
Oh.
És egyet tippelsz, mikor van Ádám névnap.
Ez december 24-e, nem?
Önnyert.
Ajvé.
Anyám pedig Judit, az most volt egy hete.
Nem mondod. Az én anyám is Judit. Ajaj. De én ezt... Ajajaj. Kínos. Tessék, itt kell az adásban megtudni, hogy az anyukámnak névnapja volt.
Van egy jó hírem, van még emellett egy...
Egy csomó Judit van még, szerintem. Még le vagy 3 van.
Július 30 és naptárban nem szereplők közül még január 13, május 5, május 6, június 29, december 22.
Én ezt próbálom nagyon szigorúan és rigorózusan képviselni, hogy ebben a családban nincs névnap ünneplés. Ez egyszerűen nincs. Ezt az anyukám nem hajlandó elfogadni, mindenki más már beletörődött. A gyerekek még egy kicsit utálják, mert az egyiknek tudjuk, hogy mikor van a névnapja, a másiknak nem tudjuk pontosan, vagy azt nem jegyeztük meg, de valamikor nyáron, vele az a baj, akkor...
Van az internet dolog, azt tudod,
hogy... Persze, kidobja. Csak hogy, na jó, de érted, nem úgy van, hogy mindig, amikor eszedbe jut, hogy és vajon mikor van Tamara nap, akkor így rákeresel, hanem hogy hát így, tudom én, valamikor. Nem jegyeztük meg, meg különben is, hát most tudom, augusztusban ki ér rád névnapot ünnepelni, meg minek is.
Május 6, szeptember 1, december 29.
Május 6, szeptember 1, december 29?
Uh-huh.
Akkor nyilván december 29-et kell válasszuk, de mondom, ez fluid nálunk. Tehát, hogy ezt ő se tudja igazán szerintem, hogy mikor van a névnapja, csak azon szokott mérgeskedni, hogy bezzeg a borának, annak megtartjátok. Mert az így Mikulás körül itt ugye van egy Ferenc nap, ami december, mit tudom én, 4 vagy 5 vagy valami ilyesmi. Tehát úgy, hogy Mikulás, előtte egy nappal Ferenc nap, az előtte egy nappal Bora nap. És akkor ez itt torlódik, és az anyukám mindig kierőszakolja, hogy legyen valami ajándék. De hogy Jézusom, tehát a névnap aztán tényleg a teljesen ilyen kreált, hagyomány kreálási kísérlet.
Valójában te nem is szereted az ünnepeket, Ferenc. Nem te vagy a Grinch véletlenül?
Mondasz valamit. Őszintén elgondolkoztattál azon, hogy vajon szerettem én az ünnepeket, de egyébként én az...
Mit csinálsz szilveszterkor?
Én? Szilveszterkor? Hát, az most mindegy, hogy mostanában mit csinálok az elmúlt 10 évben. De amúgy én a legnagyobb parti arc voltam szilveszterkor. Ugye van 2 megközelítése, nem szeretem a szilvesztert, mert ott mindenki kényszeresen jól érzi magát, meg a szeretem a szilvesztert, hiszen ott mindenki jól érzi magát. Ez a két megközelítés van, és én határozottan az utóbbiak közé tartozom. Nekem fontos a szilveszter, és nagyon utálom, amikor itthon kell tölteni filmet nézve. Én azt házi buliban tudom csak igazán jól elképzelni, de már leadtam az elvárásaimból.
Pár éve bevállaltam egy szilveszteri hírügyeletet. Hallgattam egy Susan Sandfor lemezt körbe-körbe, az eleve remek volt. Volt bekészítve, nem tudom, 11-től 3 darab söröm, lefeküdtem aludni éjfélkor, nem, fél egykor igazából, amikor letettem a lantot, és kiderült, hogy az, addig még senki nem robbantotta le az ujjait petárdával, azt majd a január 1-es és ügyeletes írta meg, hogy ányember ányújjat, és kialudtam magam. Nagyon jó dolog úgy kezdeni egy évet, hogy nem vagy másnapos, és ki vagy aludva.
De hát szerintem az mindegy, hogy kezded az évet, vagy ez nagyon jó bármikor úgy ébredni, hogy ki vagy aludva, és nem vagy másnapos, és bármikor nagyon rossz az ellenkezője. Nem tudom, én nekem a szilveszter fontos, azt szeretem, mert a szilveszter az a házi buli ünnep, és mint olyan, az sokkal szimpatikusabb, mint ez a szép ruhában illegetjük magunkat, és igyekszünk semmi terhelőt nem mondani senkire, ami a karácsony.
Minden rendes családi parti tartalmaz egészséges mennyiségű beszólogatást.
Hát ezt mondom, és akkor egészséges mennyiségű megsértődést is, meg összekülönbözést. Jó, már kicsit unom, azt hiszem, hogy erről beszélünk.
Nagyon eltemettük karácsonyt, tehát akinek ezek után még mindig van kedve karácsonyozni, kedves hallgatók, azok most nyugodtan tovább hallgathatják az adást, most már jönnek. Azok
vegyenek elkönyvolvasót.
Már nem ír ide.
Hát, vegyenek itthon elkönyvolvasót.
Pont megnéztem adásnapló szerkesztés közben, amiben írt ezt elkönyvolvasót. Amazonra most tényleg rohadt olcsó, egyébként a legprimitívebb Kindle az, ami 60 euró, azaz 20 000 forint. Ingyen postával, reklámok nélkül.
De már nem ér ide.
Ellenben, amit itthon találtam, mert lehet egyébként, hogyha fizetsz rá plusz postát, akkor a gyors postát, akkor lehet, hogy még ide ér. Amit találtam itthon, az Paperwhite volt a Digitálnak kínálatában, ami rögtön inkább 40 000 forint környéki összeg. Arra már nem mondanám azt, hogy olcsó.
Nem, semmiképp. Én utána néztem, és Paperwhite 2-t nem lehet kapni, pedig az is már világított, meg az is viszonylag fehér kijelzővel rendelkezett, de Paperwhite 3-at és 4-et azt lehet, ugye a 4 az a mostani, amit a 36-tól lehet megvenni, a Paperwhite 2-t viszont azt nem nagyon láttam boltban, megnéztem használtban, és használtban is lehet úgy, Paperwhite 3-akat lehet venni 30 ezer alatt. És az ugye már egy háttérvilágításos, fehér, kijelzős, gyorsan lapozós cucc. Igazándiból le lehet szorítani valamelyest az árat. Gondolom, hogy egy használt az... nem tudom, adunk használt dolgot ajándékba karácsonykor?
Szituációja válogatja. Az, akinek kinek adunk mit.
Tehát a használt Ferrari egy távoli unokaöcsnek az elmegy.
Igen, igen, talán nincsen sértődés egy használt Ferrariból.
Igen.
Ha raktál bele új Wunderbaumot.
Szóval valamit nem szeretnék kapni, az egy Ferrari.
Egy darabig rendelkezni egy Ferrarival biztos,
hogy nem lenne biztos, rossz. Hogy nem lenne rossz. Az...
Amíg nem nekem kell elvinni az első garanciális szervízre.
Hát még nem neked kell átmenni vele egy fekvőrendőrön.
Biztos lehet úgy tervezni vazéban, hogy ne legyen fekvőrendőr az úton. Vagy van külön Ferrari is vazé.
Igen, a Ferrari üzemmódú vazé. Pontosan.
Ugyanitt azért például fizetnénk, és ez egy tökéletes ajándék lenne, ha a vészből el lehetne tüntetni a reklámokat, hogy én azt mennyire utálom.
Az se jó benne, igen. De ami még nagyon utálatos, hogy nem kapcsol ki magától, tehát ha kilépek belőle, akkor ő tovább fut és fogyaszt, illetve hogy a kikapcsoló gombját azt egy olyan user interface mögé rejtették el, hát amilyet talán még soha nem láttam. Ennyire szopatós megoldást, tehát kitalálni is valószínűleg nem nagyon nehéz lehetett.
Nem tudom, mert Androidon vagyok, ott ez a megnyitom, hogy milyen programok vannak nyitva, ez azért seprek egyet balra, az ujjam, és ott elkezdem kiszórni azokat az appokat, amiknek a működése azonnal szűnjön meg, és ezzel le lehet állítani egyszerűen.
Hát csak ez olyan, mintha idő előtt húznád ki az USB-t.
Azt is szoktam csinálni.
Én gondoltam.
Veszélyesen élek.
A valódi vész kikapcsolásnak az a módja, hogy bizonyos képernyők bizonyos állásában, mert nem mindig van ez így, de néha balról besúhintjuk az egész képernyőt, és akkor beúszik egy menü, aminek a jobb felső sarkában ott van egy kikapcsoló gomb, azt kell megnyomni, és akkor szép lassan azt mondja magáról a vész, hogy most ő elaludt.
Ez az a rész, ahol be lehet azt is kapcsolni, hogy te most akkor izéként kalózként vagy ninja tojásként jelenjél meg, jól gondolom?
Nem találkoztam még ezzel a helyzettel, de te természetesen jól gondolod, máshogy én se gondolnám, hogy gondolhatnád.
Nem, egyszer csak feltűnt, hogy az úton mindenféle ilyen másikon megy, nekem meg csak egy egyszerű buborékon van, és akkor megkerestem ezt a dolgot. És egyrészt nyilván a dolgok felért fizetni kellene, hogy lehessek, nem tudom én, cukkini. De volt valami olyan, ami ingyen volt, és akkor átkapcsoltam magam arra.
Pedig egy jó fizetős cukkini, az lehet, hogy jobban működne.
Az ilyenző teljesen hülye
van. Igen. Ez egy pozitív cél.
Végül is igen. Ami a listádból tetszett még egyébként a karácsonyi listádból, az az élmények című dolog, ami hát egy ilyen nehezen körbelülhető valami. De rögtön beugrott az, hogy egyszer ajándékoztam budapesti sétajegyet, és az például tök jól működött.
Igen, a sétajegyet azt én is fel akartam írni, mert családunkban rendszeres a sétajegyek ajándékozását. A rendszerest azt egy kicsit eltúzom, de nem egyszer volt már rá példa, és ez valóban egy jó dolog. De lehetne bármi jó. Én például azt nagyon bírnám, hogyha az ilyen egyedi, kreatív cuccok, az is legális ajándék lehetne.
Mire gondolsz?
Hát a kézzel hímzett damasz zsebkendőre. És ennek az összes jobban kitalált változatára, tehát ez persze most csak viccből mondtam lényegében, de mindaz a sok dolog, amit a YouTube-on a 5 Minutes Crafts nevű csatorna mutat, tehát a felső kamerállásból négyzetes képre rögzített barkácsolás, amikor műanyag villágból építünk fenyőfát, és mit tudom én, pillepalackból űrtávcsövet. Ezt mind tudja a 5 Minutes Crafts. Már csak azért is nagyon jó ez a műfaj, mert megteremtett egy másik műfajt, ami arról szól, hogy a 5 Minutes Crafts-ben mutatott lifehack-eknek a 80%-a az mely ponton bicsaklik meg annyira, hogy nem működik valójában. És csak filmtrükk az egész. Ettől így duplán érdekes. Aztán ehhez képest, ha megnézel mondjuk egy ilyen karácsonyi DIY ajándékötletek, vagy üdvözlőkártyagyártás, akkor azok mind nagyon-nagyon szellemes és kreatív dolgok, és egyébként a kreativitást ébresztgetik is a nézőikben. Úgy tudom, hogy kamaszlányoknál, főleg kiskamaszoknál ez egy eléggé elterjedt szokás ilyesmit nézni nagy tételben.
Megfigyeltem közben azt, hogy egyrészt egy tényleg létező csatorna, kedves hallgatók, a ledöbbenés hangját halljátok az én hangomban. A másrészt pedig, hogy 35 millió ember nézte meg két hónap alatt, ez durván 3,5 Magyarország, csak hogyha ingezeljük a dolgot, azt a videót, hogy hogyan lehet pöttyös lufiból Barbie hátizsákot csinálni.
Így van. Pontosan ez a dolog. Nagyon jó nézni, ilyen brainfuck-szerű 20 másodpercenként felsikkantatsz, hogy ez de jó, azt de kitalálták, tele van ilyen ötletekkel, amik néha kamuk. Ez egy jó formátum egyébként.
Sajnos még emlékszem arra, amikor megmutattad azt, hogy a takonypisztoly töltényéből hogyan lehet sütő és talán vasaló segítségével kínai papucsot gyártani.
Igen.
Ezt még nem hevertem ki.
Ennél durvább dolgok is vannak ezen a csatornán. Na mindegy, szóval, hogy már nem is emlékszem, hogy keveredtünk ide a karácsonytól, de talán egy nagyon jó mintát követtünk, amennyiben szép lassan elengedjük a karácsony témáját, és átevezünk érdekes hírek vizeire.
Ez olyan hülye hangzik, és egyetlen vizes hírünk sincsen, ami így kapcsolót adna ide rögtön, közvetlen, azonnal, már de rögtön.
Igen, nem, nincs ilyenünk.
De azért van még egy dolog, amit ide tudok hozni, és ami, hogyha valaki ismer digitális nyomdát a közelben, plusz van neki finoman megszállott ismerőse, akkor szinte tökéletes ajándéknak számít. Ugye pár éve korábban a NASA kiadott iszonytatóan nagy felbontású, tehát ilyen A1-ben nyomtatható plakátokat mindenféle külső bolygókra. Ez a látogassál ide típus utilista plakát, retroba szépen megrajzolva, nagyon jó grafikákkal. Megőrületesen vicces volt eleve a dolog, hogy az ember kirakja azt, hogy látogasson is a Kepler 232b-re, ahol csak 0,5 a gravitáció, és ugorjon egy jó nagyot. És most a francia ügynökség, mert ők éppen akárhány évesek, kiadott egy hasonló sorozatot, 4 plakáttal, az Ariana 5 rakéta, egy űrszonda, a Merkur bolygónak a reklámja, és egy Mars reklám, meg még valami felderítő szatelit. És ezek is piszok jól néznek ki, ezek is nagyon nagy felbontásban vannak, meg ilyen 14-15 megás PDF-ekről beszélünk, és ha valahol van akkora méretű falfelület, ahová ez kifér, akkor ezek rohadt jól is mutatnak. Akár lehet keverni a NASA-sokkal is egyébként.
Hát ez egy elég nörd ajándék, ez a régi rakéta festmények plakát formátumban.
Nem feltétlen. Jó, valamennyire nördnek kell, vagy legalábbis olvasni kell tudományos íreket ahhoz, hogy hogy tisztában legyen, hogy miért izgalmas az, hogy találtak egy földjellegű bolygót. De mondjuk ez azért szerintem a népszerű tudomány.
Találtak egy földjellegű bolygót? Találtak egy föld... Tényleg aha. Mikor? Kicsoda? Hú, halló, mesélj.
Egy csomó ilyen földjellegű bolygó van, csak kurva messze.
Ja, hogy úgy tudjuk, hogy vannak, úgy értem, de azt hittem, hogy most a héten volt egy olyan hír, hogy itt a szomszédban a hold mögött elbújt eddig egy földjellegű bolygó.
Nem, úgy emlékszem, hogy a szomszédban nem nagyon. Mindegyikkel az a baj, tudjuk, hogy ott van, csak hogyha gyalog megyünk, akkor is hosszú, és ha kocsiba szállunk, akkor pedig fele úton elfogy a benzin.
És vagy túl messze van, vagy túl közel a naphoz.
Na, de hogy annyira nem nörd, mint amennyire nem tudom, ilyen a mondjál valamit, Mário süti szaggatót ajándékozni.
Az sokkal nördebb.
Plusz hárommal lakberendezősebb.
Igen.
Tehát az hamarabb eldöntött, hogy illik az anteriőrbe egy Ariana 5 hordozó rakéta pasztel színekkel megrajzolva, mint az, hogy valaki tudja, hogy az a békaszerű dolog, ami ott van a második süti szaggatón, az nem egy béka, hanem a Yoshi nevű akármi. Azt hiszem dinoszaurusz.
Nem is igazán követem azt, hogy mit mondasz. De jó, értem, valami a rakétákkal, meg a plakátokkal.
Pontosan.
És ez egyfajta ilyen ajándékötletként merült fel, azt is érteni vélem. Ehhez képest azt figyeltem meg egyébként, hogy a nördök és a geekek és a mondjuk egyszerűen programozók, azok mintha nagyon vonzódnának, és ilyen módon nagyon jól megajándékozhatóak is, mindenféle offline dologhoz, offline dologgal, tehát vonzódnak offline dolgokhoz, és megajándékozhatók ilyen dolgokkal. Olyasmikkel, ami nem digitális. Mindenkinek van valami hobbija, ami kézzel fogható dologhoz köti, vagy éppen a másik irányba valami olyan filozófiai irányzat köti le, ami meg kifejezetten a másik véglet és a szellemét köti egy kevésbé algoritmikus világhoz. Szóval, mintha az IT-ben dolgozó emberek, vagy mondjuk az IT-ben dolgozó legjobbak, de ez talán hülyeség, ez nem igaz, és sokaktól látom ezt, hogy keresik a matekon kívüli, vagy az algoritmusokon kívüli világot és annak az élvezeteit, és ezt a meglehetős matematikusi részletességgel és eredményességgel művelik, de a vége mégiscsak az, hogy járnak színházba, meg koncertekre, meg olvasnak könyveket.
Megkockáztatnám azt, hogy ez nem csak a nördökre, a kikikre és a egyéb módon számítógépet dolgozó emberekre igaz, hogy rendelkeznek hobbival.
De nem is azt akartam kihangsúlyozni, hogy hobbival rendelkeznek, hanem hogy olyan hobbival rendelkeznek, ami nem a munkájuknak a tovább élése, hanem egy pont, hogy annak van féle ellensúlya.
Hát szerintem most azt jelentjük képen, mondjuk nem egy sztereotípia.
Igen.
Ami jó esetben megint csak a legtöbb emberre igaz, ellenpéldákat mindjárt ismerünk.
Igen, de nagyon jól fogalmaztál, valóban ez jár a fejemben, hogy ők nem egy sztereotípia. Sőt, talán ez jár az ő fejükben is, és egy kicsit ez ellen a sztereotípia ellen való tudatos harcolásnak az eredménye az, hogy erős kapcsolatuk van többnyire az analóg világgal, vagy a hát nem a gépek memóriájában létező dolgokkal, legyen a színház, vagy tudom én, kártyatrükkök megtanulása.
Kártyatrükköt még nem ajándékoztam sose, de biztos lehet.
Nyilván lehet. Én nem tudom, hogy én... Mindegy, hagyjuk a kártyatrükköket, örüljünk annak, hogy a nördök olvasnak filozófiát, és szeretnek baseballlabdát egyensúlyozni az orrukon.
Ebben hasonlítanak például
fókákra.
A fókákra, bár a fókák lehet, hogy csak a Szardíniáért teszik. Erről sem győztek meg teljesen, hogy nem pusztán érdekállatok ők.
A fókák, ahogy a többi állat is, érdekállatok. Szerintem ez magától értetődő. Állat nem tesz semmit. Nem tudom, a jövőbe való befektetés végett.
Ez egy nagyon messze vívő téma, ez egyszer kell találnunk egy nagyon jó biológust.
Vagy egy nagyon cuki szamarat.
Tehát például, amikor a fogságban tartott polipok módszeresen szopatják a gondozóikat, akkor azt pusztán érdekből teszik, vagy csak simán unatkoznak, és úgy gondolják, hogy akkor legyen már neki is valami.
Igen. Júj. Azt mondtad polip. Megképződött előttem egy polip, és nem voltam felkészülve erre a látványra.
Nem már, hogy ezek annyira aranyos állatok.
Hát ez biztos nem jutna róluk eszembe, hogy érdekesek, meg hogy különlegesek az mindenképpen. Az aranyos egy nagy cuki szőrös macska, az aranyos. Egy polip az nem aranyos.
Hú, hát na mindegy, a macska az.
Jó van, akkor te simogassál az öletben polipot, aztán hát a doromból az is.
Elképzelhető, hogy nem fog.
De ha mégis, akkor valami elromlott benne végleg. Utána süsd meg.
Akkor lehet, hogy garanciásan vissza lehet még vinni a polipés társához.
A polipelosztóba.
A dorombolással tovább lehetne menni, csak az ilyen megtervezetnek hatna, de akkor is elmondom, hogy van egy dolog, amit úgysem fog senki kapni karácsonyra ajándékba, mert annyira rohadtunk, kis példány szemben gyártják. Pedig a névadója dorombolna. Ez pedig a Puma cipő. Mondtam, hogy szar lesz.
Az igaz, hogy előre szóltál.
Viszont szembe jött a Hype Beast-en az, hogy a Pumának volt egy olyan csukája, ami még vízi állat, mint a polip. A 80-as években, amit rá lehetett dugni IBM PC-re, Macintosra, valamint Commodore 64-re, és a sarkában egy nagy kigúvadó sarokról beszélünk, tárolt szenzoroknak az adatait le lehetett ilyen kormán menteni róla, kb. Mennyit sétált el és merre. Jellegű dolgokról beszélünk, plusz gondolom feltöltötte azt a akkumulátort, ami biztos ment, vagy 5 percig. És most a valamilyen ünnep alkalmával ezt a cipőt ezt újra gyártják, modern szenzorokkal és USB csatlakozással.
Ja, nagyon jó.
És amikor azt hittem, hogy ennél már nem lesz viccesebb ez a hír, akkor kiderült, hogy bár a Puma az nagyon szereti így fényezni magát, hogy ők gyártották ez az Air System nevű eszköz, RS Computer nevű csukával az első számítógépre csatlakozható digitális cipőt, de valójában meg talán az Adidas megelőzte őket, mert volt egy olyan cuccuk, aminek a lábújában volt valahol egy szenzor, és a nyelvében kvarc kijelzőn lehetett megnézni, mennyit értél. Ezek nagyon őrült dolgok, nagyon szeretem az ilyeneket.
Ezek nagyon őrült dolgok, igen. Nincs valami őrült dolgunk még? Nem történt semmi a héten, nem mindenki összefoglalókat ír arról, hogy mi történt 2018-ban a nevű technológiával.
Igen, illetve az 5 legjobb könyv, amit ajánlunk karácsonyi ajándéknak című cikkek jönnek még ki. Nekem Twitteren jött szembe egyébként egy izgalmas dolog, algoritmikus butaság témában, amit egy Gillian Brockel nevű Washington Postos újságíró írt, egy hosszú nyílt levél a tech cégekhez abban a témában, hogy léci, fogjátok egy kicsit vissza ezt a megfigyeltetek és ajánlatok nekem termékkel dolgot, mert nem láttok mindent, és vagy nem vonjátok le a megfelelő következtéseket. És az történt, hogy ez a szegény nő ez teherbe esett, egy darabig hordta a gyermeket, majd pedig elvetélt. Viszont továbbra is üldözik a legjobb pelenka és legjobb gyermektápszer és hasonló reklámok, és mindegyiknél tört forgatnak a szívébe, amikor be kell x-elni azt, hogy nem érdekel ez a reklám azért, mert a számomra nem releváns.
Igen, nagyon megindító a történet. Igazándiból szerintem a szerző nem azt kéri ezektől a tech cégektől, hogy ne figyeljék meg, és ne az alapján ajánljanak neki dolgokat. Azt kéri, hogy csinálják már rendesen, és hogyha a viselkedés mintáiból kikövetkeztették, hogy babát vár, és emiatt ilyen reklámokkal bombázzák, akkor a viselkedés mintáiból azt is következtessék ki, hogy a babája meghalt. És ezért már nem akar ezzel foglalkozni, mert hogy erre már nem fordítottak gondot azok, akik programozták az adott rendszereket, vagy lehet, hogy szándékosan úgy gondolták, hogy ez olyan kis százalékot érint, hogy azt nem érdemes megoldani, de így valóban könnyedén meg tud esni az a világ kínossága, hogy elvetél valaki, és mégis a babához kapcsolódó reklámokat kap.
Az a baj, hogy ez pont egy olyan terület, amit sokkal könnyebb és sokkal több módon lehet szarul csinálni, mint jól.
Hát igen.
Mert hogyha ha ezután túl óvatos lesz az algoritmus, és friss anyukáknak fog gyermekkoporsókat ajánlatni, az sem veszi majd ki jól magát.
Hát az sem. Ez nagyon morbid gondolat volt.
Sajnálom, ez egy ilyen szituáció. De hogy a testre szabásnak a visszafogása, az mondjuk egy hamarabb megvalósítható dolognak tűnik, mint az, hogy a rendszer biztosan ne védse. Mindegy, nem tudjuk. Egyelőre el kell szenvedni ezeket a dolgokat. Minden évben van 2-3 olyan sztori, amikor emberek szembesülnek azzal, hogy mit gondol róluk mondjuk a Facebook, vagy mit gondol róluk az Amazon, vagy mit gondol róluk a Google, és ezen teljesen érthető módon megsértődnek, mert nem, családi partinak néz egy temetést, vagy hasonlók. Mindre volt már példa sajnos. Általában mi nagyon várom azt, amikor valaki egyszer tarkon csapja ezt az egész ipart egy izével, egy harcsával.
Hát, vagy egy harmadik utas Gebinben fejlesztett digitális asszisztenssel, amivel máshogy lehet beszélgetni, nem? Hát valami olyasmivel, ami kilép ebből a nyomtávból, vagy nyomvonalból. És az emberek ráharapnak, bocsánat, az egy fontos elem, hogy és szemben a nagy cégek által reklámozott és dömpingáron kínált eszközökkel ez a valami, ez mégiscsak megragadja az emberek figyelmét.
A héten láttam egyébként egy jót, ami egy kicsit kapcsolódik ide. Ez a Journal of Commerce-ben volt, amit csak azért jártak, mert izgalmas logisztikai hírek vannak benne, és azt találta benne mondani egy cég, aki azt mondta, hogy aki ilyen back-office gyorsító cuccokat fejleszt, hogy a logisztikai iparban rohadt sokat beszélnek blockchainről, piszok sokat beszélnek mesterséges intelligenciáról, hasonlókról. Ők azért azt látják, hogy ennél egy nagyságrenddel egyszerűbb megvalósítani normális workflow-kat lehetővé tevő szoftvereket, amivel piszok sokat fognak nyerni logisztikai cégek. És a maguk részéről ezt ajánlják, hogy addig is, amíg eljön ez a csodálatos dolog, amikor majd a robotok pakolják fel a kamiont, addig legalább feleslegesen ne dolgozzanak emberek. És amúgy is, az, amit most gépi tanulásnak hívnak, az még mindig mintafelismerésről szól, csak olyan minta, amiket az ember nem vesz észre. Hozzuk le az egész az emberek közé. És ez a mondat, meg ez a gondolat bennem így tök megragadt, hogy végre valaki ezért nem varázsszavakat szór ilyen nagy magvető mozdulatokkal, hanem azt mondja, hogy ez a technológia, most ezt tudja, így lesz tőle 10%-kal kevesebb az állásidő, kő vagy nem kő.
És ha ilyenkor azt mondják, hogy kő?
Akkor nyilván eladják neki a dobozos szoftvert, feltelepítik, betanítják rá az embereket, és diszpicserontok az ő szoftverüket használja. Ha azt mondják, hogy nem kő, akkor átmennek a következő helyre picserelni.
És akkor aki így kimarad, aki így azt választja, hogy ő nem kéri ezt a dolgot, azzal mi lesz? Az végletesen lemarad, vagy egyszerűen csak, mit tudom én, valami kis aprócska lehetőségeskétől elesik?
Az még mindig választhat két dolgot. Az egyik, hogy dolgozik tovább úgy, ahogy eddig az a mostani szoftverekkel. A másik, hogy fogja valamelyik ilyen nagyobb méretű vonatot és felül arra, és akkor azt mondja, hogy majd a IBM és a Maersk által fejlesztett TradeLens nevű blockchain alapú csoda lesz a jövő, és akkor minden izében, minden kikötőben rakjuk be ezt, és akkor majd jó lesz, és akkor azt mondja, hogy feliratkoztam erre a jövőképre.
Aha.
Ezek egyébként sokkal szebb PDF-eket tudnak rajzolni, mint a kis cégek, és sokkal később lesz belőlük valami jellemzően.
Aha. Ezt most nem tudom, ez disztópiának értékelhetem?
Nem, szerintem nem. Van egy ipar, amiről így lepattan a bullshit első nekifutás, ez tök tetszik.
Jó, ez így valóban szimpatikusan hangzik.
Tehát nehezebb azt mondani a rotterdami kikötőnek, hogy rakjatok át mindent blockchainre, mint egy nagyon pici izének, nagyon pici iparnak, hogy mi lenne, hogy az összes fiatalkori Rembrandt vázlatnak az eredetiségét a blockchain ellenőriznénk. És a fiatalkori Rembrandt vázlatokkal kereskedők hamarabb fogják azt mondani, hogy nagyon jó ötlet, megpróbáljuk, és mellette kockáspapírba írjuk, ahogy eddig. Rotterdami kikötő meg azt fogja mondani, hogy hülye vagy. Viszont ezzel szerintem nagyjából kifogytunk mi itt a csodálatos tartalomból.
A tartalomból, az energiából, a karácsony.
Érzem én az év végét.
A karácsony elszívta a kreatív gondolatainkat, azt hiszem egy kicsit valóban. De nem baj, mert lesz jövő hét, amikor már nagyon közel lesz, akkor már nagy bajban leszünk. Vagy akkor már egyáltalán nem leszünk bajban, hanem csak hátradőlünk, és fenyőízű söröket markolászunk.
Igen, akkor fogjuk elmondani mindenkinek, hogy melyik azok az oldalak, ahol lehet a ház elhagyása nélkül
karácsonyt ünnepelni.
Ajándékkártyát vásárolni.
Így van. Jól van, akkor Lábújhegyen óvakodjunk ki ebből az adásból, és csak nagyon halkan mondjuk azt, hogy boldog ajándékvásárlást kívánunk.
Vagy az, hogy jó éjszakát, gyerekek, búcsúzik a Fülesmára.
Én is akkor inkább ehhez az elköszönéshez csatlakoznék. Búcsúzik a másik Füles is, szevasztok.
Sziasztok!